Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 8. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: Ó felséges Úr! Elfoglalva a 274. dicséret első 3 versét énekeljük. A 274. dicséret így kezdődik: Ki Istenének átad mindent. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. A Jelenések könyve 16. fejezete mind a 21 verséből. Tehát Isten igéje Jelenések könyve 16. fejezetéből az első verstől így szól hozzánk. És egy erős hangot hallottam a templomból, amely azt mondta a 7 angyalnak, menjetek el, és öntsétek ki a földre Isten haragjának 7 poharát. Elment azért az első, és kiöntötte poharát a földre. És gonosz és ártalmas fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik képmását imádták. A második is kiöntötte poharát a tengerbe, és az olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben. A harmadik is kiöntötte poharát a folyóvizekbe, és a vizek forrásaiba, és azok vérré váltak. És hallottam, hogy a vizek angyala ezt mondta, igazságos vagy, Uram, aki vagy és aki voltál, te szent, hogy így ítéltél. Mivel a szentek és proféták vérét ontották, te is vért adtál nekik inni. Megérdemelték. És hallottam, hogy az oltár ezt mondta. Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. A negyedik is kiöntötte poharát a napra, és megadatott annak, hogy az embereket tűzzel tikkassza. Az emberek szenvedtek a nagy hőségtől, és Isten nevét káromolták, akinek hatalma volt a csapásokon, de nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Az ötödik is kiöntötte poharát a fenevad trónjára, és országa elsötétült, és nyelvüket rágták kínjukban, és káromolták a menny Istenét, kínjaik és fekélyeik miatt, és nem tértek meg cselekedeteikből. A hatodik is kiöntötte poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy út készüljön a napkelet felől jövő királyoknak. És láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából 3 békához hasonló tisztátalan lelket kijönni. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. Íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi ruháit, hogy mezítelenül ne járjon és meg ne lássák szégyenét. Összegyűjtötték őket arra a helyre, amelyet Héberül Harmageddonnak neveznek. A hetedik is kiöntötte poharát a levegőbe, és nagy hang hallatszott a templomból, a tróntól, amely ezt mondta, meglett. Ekkor villámlás, égzengés, mennydörgés és nagy földrengés támadt. Olyan nagy földrengés volt, mint amilyen nem volt, amióta ember van a földön. A nagyváros 3 részre szakadt, és a pogányok városai összedőltek, és Isten megemlékezett a nagy Babilonról, hogy inni adjon neki bosszúálló haragja borának poharából. És eltűnt minden sziget, és a hegyek sem látszottak többé. Az égből talentum nagyságú jégdarabok hullottak az emberekre, és az emberek káromolták Istent a jégeső csapásáért, mert olyan nagy volt annak csapása. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel magasztalunk téged, hogy ezen a mai napon is újra itt lehetünk, hogy veled találkozzunk, mert ezt szeretnénk, Urunk, átélni, hogy itt vagy, és megtapasztaljuk a te jelenlétedet, szeretetedet, hatalmadat az életünkben is. Hiszen te arra hívsz minket, hogy átéljük ezt a személyes kapcsolatot veled, Te nem csak annyit akarsz, hogy halljunk rólad, legyen valami formális ismeretünk, hanem azt, hogy valóban, személyesen megismerjünk, hogy jöjjünk hozzád úgy, amint vagyunk, életünk minden terhével, nyomorúságával, fájdalmával, saját tehetetlenségünkkel, azzal a hittel, hogy amire nálunk nincs megoldás, arra nálad készen van. Mert Uram, számodra semmi sem lehetetlen. És köszönjük, hogy mindezt megmutattad nekünk, amikor Jézus Krisztusban eljöttél erre a világra. Amikor, Úr Jézus, te itt voltál, nem volt lehetetlen a számodra. Olyan emberi életeket emeltél föl, amelyekről már lemondtak, amelyek már önmagukról is lemondtak, és úgy tűnt, hogy ott már nincs más, csak az egyre nagyobb nyomorúság, majd a halál. És Uram, te ezeket kiemelted a nyomorból, a bűnből, a betegségből, és új élettel, új lehetőségekkel, új természettel ajándékoztad meg őket. És Uram, mi is azért vagyunk itt, hogy így átformáld a szívünket, lényünket, gondolkodásunkat, egész életünket. Azért vagyunk itt, mert téged akarunk követni, a te utadon járni, és megvalljuk, hogy már eddig is próbáltuk, és volt, amikor sikerült, volt, amikor nem. Mert tapasztaljuk, hogy a gonosz is mindent megtesz azért, hogy lerángasson minket a te utadról, a keskeny útról. Megtesz mindent, hogy megtévesszen, és olyanokra hallgassunk, akik külsőleg olyanok, mint a bárány, de belőlről a fenevadnak a szövegét mondják. Urunk, kérünk, most add, hogy teljesen felszabaduljunk minden idegen hatalom alól, és átéljük a te szabadításodat, a te irgalmasságodat, és halljuk, amint megszólítasz, hogy én vagyok, neveden szólítottalak, enyém vagy, ne félj. Köszönjük ezt neked, és kérünk így szent lelkeddel, tedd életté áldássá igédet a számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 25. Zsoltár második versét énekeljük. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik, útaid, Uram, mutasd meg. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a Jelenések könyve felolvasott 16. fejezetében, közelebbről a 15. versben. Íme, eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi ruháit. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Külön szeretettel köszöntöm a messzebbről érkező testvéreket. Most így együtt próbáljunk figyelni egy nem könnyű igére, hiszen az egész Jelenések könyve nem egy könnyű olvasmány. És ahogy napról napra a vezérfonal szerint haladunk vele, talán átéljük azt, hogy az eleje, az első három fejezet még úgymond olvasmányos, még érthető, hozzánk szóló, hiszen látunk benne sok vigasztalást, sok bátorítást. Itt-ott az Úr szól helyreigazító tanácsokat is. De amikor elhagyjuk e három fejezetet, és átlépünk a negyedikbe, és onnan haladunk a könyv vége felé, akkor olyan nehéznek, érthetetlennek tűnik ez az egész. Pedig nem az. Már csak azért is nem az, mert a Jelenések könyvét is a Bibliában olvassuk. Abban a könyvben, amiről tudjuk, hogy Isten levele hozzánk. Igen, Isten üzen ezen a levélen nekünk. És hogyha belerakatta ezt a könyvet is, akkor ezáltal is van üzenete számunkra. És azt szeretné, hogy ebből és megértsük az ő akaratát, az ő tervét, mégpedig személyre szabottan, a saját életünkre nézve. Tehát ez Isten üzenete, Isten levele, és jó, hogyha olvassuk. Azonban úgy olvassuk, hogy mielőtt csak a hatodik fejezettől látnánk azokat a nehéz eseményeket, amik ott egymás után jönnek, ugye jönnek a pecsétek fölnyílása, trombita szó, vagy itt a poharak, és látjuk azoknak tartalmát. Ezt úgy olvassuk, és úgy figyeljük, hogy előtte lássuk meg azt, hogy az Úr Jézus, a feltámadott Úr felviszi látomásba mennybe Jánost. És ott van Isten mennyei tróntermében, és látja a trónon ülőt, látja Júda oroszlánját. Ugye, amikor Isten kezébe veszi a hét pecsétes tekercset, és keresik, hogy ki a méltó, hogy azt fölnyissa, akkor János elkezd sírni, mert nem találtatik sem a földön, sem a mennyei világban olyan személy, aki fel tudná törni a pecséteket. Még kézbe sem tudják venni azt a tekercset. Csak az egyik angyal azt mondja, ne sírj, mert íme győzött a júdabeli oroszlán. És utána pedig azt látja, hogy a megöletett bárány veszi kézbe a tekercset, és ő nyitja ki a pecséteket. És mindig ezen a tróntermen keresztül Jézusra nézve kell figyelnünk a Jelenések könyvét. Mindig a győztes oroszlánon és a megöletett bárányon keresztül. Mert így nem veszítjük el a kedvünket, nem leszünk depressziósok, hogy mi is történik, meg fog történni ezen a világon, hanem látjuk azt, hogy a bárány kezébe van a tekercs, ami azt is jelenti, hogy a kezébe van az életem. Ha én beleraktam az életemet a kezébe, akkor ott van és jó helyen van. Jelenti azt is, hogy ennek a világnak az eseményei is az Úr Jézus kontrollja alatt mennek végbe. Amikor mi azt vesszük észre, hogy oly sok borzasztó dolog történik, olyan katasztrófák vannak, tragédiák, akkor látni kell, hogy igen, ezek megtörténnek, meg kell történniük, de az Úr kontrollja alatt vannak. És ugye emellett még azt is láthattuk, hogy nem csak ez a nehéz eseményekkel terhes világ van, hanem ebben a világban ott van az Isten népe. És azt úgy ábrázolta János, hogy a gyülekezet a gyertyatartó. A hét gyertyatartó, amik közt ott jár az Úr. És ez is bátorít, erősít, hogy Isten népe sincs magára hagyva. Az Úr itt van. Akkor is, ha fizikailag nem látjuk őt, de átélhetjük a jelenlétét. És az Isten tiszteleteknek pont ezt kell szolgálni, hogy éljük át, hogy ő itt van. És vele találkozunk, sőt, vele akarok találkozni. Aztán a 6. fejezettől kezdve nagyon nehéz eseményeket látunk. Mondhatnánk úgy is, bár nem egészen jó ez így, de mégis mondhatnánk, hogy elszabadul a pokol. Tehát annyi tragikus, fájdalmas esemény lesz, szinte csak pusztulás követ, pusztulás, de mindezek az események nem véletlen vannak. Egyrészt azt mutatják, hogy az ember, aki az Istennek nemet mondott, hátat fordított, aki az Istentől küldött megoldást elutasította, fára szegezte, annak ilyen az élete. A Krisztus nélküli ember életét látjuk a 6. fejezettől kezdve. Hogy ahol nincs jelen a Krisztus, és így általa nincs új élet, nincs krisztusi élet, krisztusi magatartás, ott marad az ember magában. És előjönnek a tartalmai. Mert testvéreim, belőlünk az jöhet elő, ami bennünk van. Semmi más. És Isten pont azért küldte el az Úr Jézust, mert a tőle elszakadt világban a bűn hatása által az emberben gonosz tartalmak vannak. Ugye egyszer maga Jézus mondta, hogy a szív teljességéből szól a száj, és onnan a szívből származnak ugye a gonosz gondolatok, a gyilkosság, irítség, hazugság, házasságtörés, és így tovább. De ezen lehet változtatni. Ugye a Szentírás pont arról szól, hogy változhat az ember élete. Ezért jött Jézus. De ahhoz, hogy ez a változás végbe menjen, ahhoz őt meg kell ismerni. Ahhoz be kell fogadni őt a szívembe, az életembe. Ahhoz rá kell bízni magamat. És ahol ez megtörténik, ott változás megy végbe. Hány és hány ember élte át az új szövetségben, és az új szövetség korától a mai napig, hogy nagyon nehéz helyzetben volt, szenvedélyekkel küzdött, nagy mélységeket járt meg, de egyszer csak találkozik Jézussal. Segítségül hívja, és átéli, hogy megszabadul. Átéli, hogy egy egészen újfajta életet fog kapni, és egy egészen újfajta életet élhet, már Jézus Krisztus vezetése alatt, a Szentlélek erejével. Tehát mutatja a Jelenések könyve azt, ami az ember Isten nélküli szívéből, gondolkodásából előtör. Mi jön elő? Vagy mi van bennünk? Ugye többször olvasunk olyan ábrázolást, hogy egy-egy birodalomra, vagy annak vezetőjére azt mondja a Szentírás, hogy fenevad. Fenevad. És ez nem csak egy országot, vagy egy szemét jelent, hanem ez egy lelkiséget is jelent. A fenevadat mondhatjuk másképp is úgy, hogy vadállat. De azt hiszem, van olyan fordítás, ami mondja, hogy vadállat. Tehát azt mondja el, hogy ilyen indulatok, ilyen természet van az emberben. Az Istentől elszakadt emberbe ilyen fenevadi lelkület, vadállati természet van benne. Persze ezzel vitatkozhatunk, meg biztos magunkban vitatkozunk, ellenkezünk, és azt mondjuk, á, dehogy. Hát mi olyan kedvesek, aranyosak vagyunk. Ugye ott egy kisgyermek hogy tud mosolyogni, milyen kedves, alig várjuk, hogy a kezünkbe vegyük, és gügyögjünk hozzá, de a kisgyermekek felnőnek. És ugye, amikor kezd felnőni, már nem is kell, hogy felnőtt legyen, már nagyobb gyermekkorban, fiatalkorban is, hányszor látjuk azt, hogy már bizony, már nem gügyögünk, vagy azt mondjuk, hogy nem szeretek vele találkozni. Nem szeretek vele beszélgetni. Ugye hány olyan család van, ahol azt mondják, hogy haza se gyere. Vagy nem beszélnek már egymással, mert az a kicsi aranyos gyermek megváltozott. Kijött belőle az a természet, ami a bűn miatt ott van bennünk. Mert testvéreim, a föld leggonoszabb embere is olyan aranyos kis csecsemő volt, amikor megszületett. Ha már itt vagyunk a Jelenések könyvénél, ugye tudjuk, hogy üldözték az első keresztényeket, először Néró, hát ő ugyanolyan aranyos kisgyermek volt, amikor megszületett. Vagy akár Domitianus, aki miatt most száműzetésben van, János apostol, ő is úgy kezdte, kicsi gyermekként. De mivel nem kellett a Krisztus, ezért előjött ez a vad természetük. Aztán nem csak a egyéni életben, a világban is látjuk, hogy jelen van a fenevadnak a lelkülete. Hát ez a rengeteg szembenállás, a háborúskodás, ez mind azt jelenti, hogy ott a fenevad, aki pusztítani akar. Pusztítani akar. Vagy figyeljük meg, hogy országoknak a címerében, zászlajában miket látunk. Nem szelíd csecsemők vannak, ugye beleszőve egy zászlóba, vagy formázva egy címerbe. Oroszlán, medve, sas, hát ezek bizony mind ragadozók. Ezek mind lecsapnak, ölnek, pusztítanak. És testvéreim, lehet, hogy nem tetszik, amit mondok, de ha végig gondoljuk, akkor ez egy üzenet. Ha kitesszük azt a címert, a zászlót, ezek vagyunk mi. És ha úgy alakul, igenis, el fogom tiporni, mint a medve. El fogom tiporni. Mert ez van bennünk. De az Új Szövetségnek van egy csodálatos üzenete, hogy nem vagyunk reménytelenek. Nem szabad letagadni azt, ami bennünk van, merjük elismerni, mert nem vagyunk reménytelen helyzetben, van valaki, aki ezt a fenevadi természetet és tudja kontrollálni, sőt, át tudja alakítani. És ez a valaki Jézus. Ugye a Márk evangéliumának az első fejezetét, ha olvassuk, mindjárt az első versekben látjuk azt, hogy az Úr Jézus miután megkeresztelkedik, kimegy a pusztába, hogy megkísértessen, és Márk úgy írja, hogy vadállatokkal volt együtt. Hogy Jézus a pusztában vadállatokkal volt együtt. Hát ugye azért az nehezen elképzelhető, hogy oroszlánokkal, tigrisekkel, kint a vadonban egy ember úgy tud együtt lenni, hogy túléli. És ha Jézus túlélte, ez azt jelenti, hogy a vadállatok megszelidülnek Jézus mellett. Visszanyerik a teremtéskor eredetileg kapott természetüket, mert ezek a vadállatok nem voltak akkor vadállatok. Ugye Ádám és Éva is túlélte ezeknek az állatoknak az ismerettségét. Tehát Jézus az, aki vissza tudja adni az eredeti természetünket, illetve új krisztusi természetet tud nekünk adni. Tehát ez a mi reménységünk, hogy amíg szól az evangélium, amíg tart Istennek a kegyelmi ideje, addig van lehetőségünk arra, hogy kilépjünk abból a rossz természetből, és engedjük, hogy az Isten ajándéka a miénk legyen, és újjáformálja az életünket. Tehát olvasunk egy sárkányról, fenevadról. Ugye a sárkány, így olvassuk, hogy az a régi ősi kígyó, vagyis a sátán. A fenevad, ugye két fenevad van, az két olyan személy, aki a sátánnak szolgál, akiket a sátán választott ki, hívott el, ruházott fel erővel és hatalommal. Miért is? Hát azért, mert a Biblia bizonyságot tesz arról, hogy Isten szent háromság. De bizonyságot tesz arról, hogy Isten mint atya mutatkozik be a Bibliában, aztán mint fiú, aki emberré lett, és aztán eljön a Szentlélek. És a sátán az leutánozza Istent. Leutánozza Istent. Miért? Hogy megtévessze az embert. Ő az emberiség nagy megtévesztője. A megtévesztés nagymestere. És ez nagyon fontos tudni, hogy igenis a sátán a fenyővadokon keresztül megtéveszteni akarja az embert. Az Úr Jézus azt mondta, ha lehet, még a választottakat is meg akarja téveszteni, be akarja csapni, el akarja hitetni, vagyis hogy letérjen a Krisztus útjáról, föladja a vele való kapcsolatot, és mindezt úgy akarja elvégezni, hogy észre se vegyük. Észre se vegyük, sőt azt higgyük, hogy még mindig jó úton haladunk. Tehát ez a megtévesztése a gonosznak, hogy úgy munkálkodik, hogy elhitesse, még mindig jó úton haladtok. Hogy éri ezt el? Hát úgy olvastuk, hogy ugye, hogy lehet a hívőket megtéveszteni. Ugye, a hívők a Bibliát olvasva eljutnak oda, hogy azért a világban a gonoszságot úgy, ahogy fölismerik. És nemet mondanak rá, elutasítanak. Ez sem mindig van így, de azért többségében, ha a gonosz egy az egybe jön, azt elutasítjuk. Nem szeretjük a rosszat, nem szeretjük az erőszakot, nem szeretjük a gyilkosságot. Ha becsapnak, elutasítjuk. És mit mond az első fenevadról az íge? Hogy a bárányhoz hasonló szarva volt. A bárányhoz hasonló. Tehát külsőleg, formájában hasonlít a bárányra. Vagy mondhatnánk azt, hogy azt mondja magára, én is hívő vagyok. És talán még eljár Isten tiszteletekre is. De aztán kiderül, hogy a beszéde pedig a sárkányéhoz hasonlít. Tehát kívülről olyan, mintha Isten gyermeke lenne, de belülről a belső tartalma az meg azt mutatja, hogy semmi köze nincs Jézushoz. Ugyanúgy él, mint a világ. Ugyanolyan dolgok áradnak belőle, ugyanazok a dolgok foglalkoztatják. És sokszor így lehet megtéveszteni. Hát kívülről úgy néz ki. De mi van belőlről? És testvéreim, ezen el kell gondolkoznunk, hogy személy szerint ránk mi érvényes. Bárány külsőm van, és fenevad belsőm. Vagy kívül belől bárány vagyok. Ezt végig kell gondolnunk, ki vagyok én, mi vagyok én, mi él bennem. A Krisztus él bennem. Ugye Pál apostol örömmel tudta leírni, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És testvéreim, ez azt is elmondja, hogy a farkas belsőnk is megváltozhat. A farkasból lehet bárány, de ezt csak Krisztus tudja elvégezni. De ez egy nagyszerű lehetőség. Úgy, mint ahogy a tékozló fiú is egyszer hazamehetett. És megváltozhatott az élete. Tékozlóból lehetett újra fiú, úgy üzeni az ige, hogy mi belőlünk is lehet újra gyermek, sőt, Krisztussal megmaradhatunk ebben a gyermeki kapcsolatban. Mert itt olvasunk olyat is, hogy van üldözött egyház, vagy mond Jézus olyat, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját, vagyis, hogy ki lehet tartani, végig lehet menni az úton, és célba lehet jutni vele. És milyen sokan vannak, akik hűségesek, végigjárják az utat Krisztussal, és célba érnek. És aki így Krisztusra hagyatkozik, azt nem lehet megtéveszteni. Azt fölismeri a megtévesztőt, és tud neki nemet mondani. És így megyünk tovább, eljön az az idő, amikor Isten elkezd cselekedni, megítéli azt, ami a földön van, megítéli a tőle elfordult világ életét. És hogy olvassuk itt a poharaknak a kitöltését, olvassuk, hogy a haragjának 7 poharát töltik ki, és jönnek a borzalmas események, ezekben mind ott van Isten kegyelme. Ott van az evangélium. Miért? Mert ezek még nem végső ítéletek. Ezek nem arról szólnak, hogy most már vége, lezárul, hanem ezek által Isten keresi az embert. Ő még mindig utána jön az embernek. Ő ezekkel az eseményekkel el akar gondolkodtatni, azt akarja, hogy rádöbbenjünk, hogy rossz úton járunk, és szükségünk van rá. Azt szeretné elérni, hogy ezen az események során, az életünk nehézségei nyomán hozzá kiáltsunk. Hogy segítségül hívjuk, hogy rádöbbenjünk arra, hogy igen, még innen is van vissza út, talpra lehet állni, de vele. És ahogy olvassuk egymás után a poharaknak a kitöltését, látjuk a különféle csapásokat, annyira megdöbbentő, hogy Isten keresi az embert, jön utána, megállítja a szakadék felé vezető úton, és az ember meg félretaszítja. Azt olvassuk, hogy többször is, hogy nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak Istennek. Nem tértek meg cselekedeteikből. Tehát Isten utánuk jön, keresi őket, és az ember félrelöki. És vajon én hogy vagyok? Megállok, amikor Isten szól? Megállok, elgondolkodom? Ugye jönnek a csapások, ártalmas fekély, mondhatnánk így, hogy betegség, gyógyíthatatlan betegség, aztán a megélhetés is egyre nagyobb bajba kerül, hiszen a folyók és a tengerek is élhetetlenekké válnak, nem lehet a tengereket hajózni, a folyók vizeit nem lehet fogyasztani, mert halált okoznak. Egyre nehezebb a helyzet, és azt olvassuk, hogy káromolták az Isten nevét. Olyan döbbenet, hogy amíg, és hányszor tapasztaljuk, ugye, hogy amíg minden rendben van az életünkben, addig meg vagyunk magunkkal elégedve, addig kihangsúlyozzuk a saját okosságunkat, érdemünket, erőnket, és amikor baj van, akkor milyen sok ember a bajt, azt Istennek tulajdonítja. Ha jó ér minket, ha jól megy a dolgunk, az tőlünk van. Azt magunknak tulajdonítjuk. Ugye a sikereket, az eredményeket. Hányan vannak, vagyunk, akik, amikor látjuk az eredményt, akkor azt tudjuk és megköszönjük Istennek, hogy Uram, ez tőled van. Azért tudtam megtenni, mert te képessé tettél rá. Uram, azért haladok előre, mert megáldottad a munkámat. Hányszor köszönjük meg? De amikor baj van, milyen gyorsan jön, hogy Istenre haragszunk meg. Isten miatt van. És ezek az emberek is így vannak. Istent káromolják, vagyis Istent hibáztatják, teszik felelőssé, és elfordulnak tőle, bezárkóznak magukba. És azt gondolják, majd megoldódik. Egyik csapás jön a másik után, egyik súlyosabb, mint a másik, és mégsem viszi őket közelebb Istenhez. Mégsem viszi közelebb. Lehet, hogy úgy megüti a fülünket, ahogy olvassuk, hogy Isten haragjának 7 pohara. Hát nem azt halljuk mindig, hogy Isten szeret. És Istennek van haragja. Igen, van haragja. Többször olvassuk a Bibliában. De ez a harag is a mi javunkat szolgálja. Nem ellenünkre, hanem értünk haragszik. Ezzel is segíteni akar. A másik dolog pedig, Hát hogy ne haragudna? Ha nézzük ezeket a csapásokat, amik itt végbe mennek, mert azt is látni kell, hogy ez nem külső csapás, hanem az ember életmódjának a következménye. A legtöbb azért van, ahogy az ember él. Ugye már ma is mennyit beszélnek az ivóvíz készleteknek a fogyásáról, mennyit beszélnek a tengereknek a fertőzéséről, szennyeződéséről, vagy akár a talaj, az ember elindul, hogy egy kicsit jó levegőn legyen, erdőbe legyen, vagy fás területen, mit fog látni? Egy rakás szemetet. Mindenfelé szemetet. Tehát ebben benne van az is, hogy ahogy élünk, annak a következményeit tapasztaljuk. És testvéreim, hogyha mi látunk, kimegyünk egy folyó mellé, sok elpusztult halat, vagy látjuk azt, hogy valaki megmérgezte a macskánkat. Ugye, hogy harag van a szívünkben? Hát hogy lehet ilyet csinálni? Megmérgezi a macskánkat, vagy összerugdossa a kutyát. Ma még büntetik is az embereket, ha kínozzák az állatokat. Hát most gondoljuk, hogy Isten nem haragszik. Amikor látja, hogy az ő csodálatos, teremtett világát, amire azt mondta, hogy minden jó, azt az ember pusztítja, tönkreteszi, kapzsi módon kizsákmányolja, és csak arra gondol, hogy csak én, csak nekem legyen több. Az sem érdekes, ha a másik elpusztul, csak én. Hát Isten, gondoljuk, hogy ezért nem haragszik, de igen haragszik. És szeretné ezt megállítani. És azért engedi ezeket az eseményeket. Sőt, amikor a vizek pusztulnak, vérré válnak, akkor a vizek angyala ezt mondja, igazságos vagy, Uram, aki vagy, aki voltál, aki te, hogy te szent, hogy így ítéltél. De hogy Isten igazságos. Tehát Isten nem felindultan cselekszik, hanem igazságos. És nem ártani akar, hanem megállítani, eszméltetni, ébreszteni akar. De vajon ébredünk-e? Ébredünk-e, meglátjuk-e, hogy baj van az életünkben? De még kiálthatok hozzá. És ezt mondja az angyal, hogy igen, azért adtál nekik vért, mert szentek és proféták vérét ontották. És ebben benne van az is, hogy Isten folyamatosan szól, folyamatosan figyelmezteti a világot, küldi az ő gyermekeit, és mi az emberiség válasza? Öljük meg, üldözzük, pusztítsuk el. Ugye hányszor és hányszor láttuk a történelemben, és ma is még sok helyen üldözik a hívő keresztényeket. El akarják pusztítani a Bibliát. És mit mond a vizek angyala? Hogy ezért megérdemlik. Megérdemelték. És ez olyan döbbenetes. Amikor Isten világába azt kell mondani, hogy megérdemelték. Megérdemelték. De testvéreim, nem kell elkeseredni. Csak ahogy mondtam, oda nézni a 4.-5. fejezetre, ahol látjuk a megöletett bárányt. A megöletett bárányt. És ez a bárány oda visz minket a Golgota keresztjéhez, és nézzünk rá. És oda ránézünk, akkor látjuk, hogy igen, amit megérdemlünk, az ítéletet, azt a mi Úrunk Jézus magára vette ott a kereszten. Igen, ő halt meg azért, hogy mi megmeneküljünk az ítélettől, és hogy élhessünk vele egy új és más életet. Tehát a poharakat kiöntik, egyre több a nyomorúság, de az ember nem akar eszmélni. Mibe kell eszmélni? Ugye beszéltünk arról, hogy a sárkány, az ősi kígyó tevékenykedik. És ez az ősi kígyó ott az Édenben elhitette Évával és Ádámmal, ha vesztek a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. És azóta is ott van ez a gondolat, hogy az ember akar Isten lenni. És ezért nem fordul Istenhez, sőt azt látjuk az utolsó versekben, hogy ezeknek a nyomorúságoknak a hatására annyira sikerül az embereket a gonosznak befolyásolnia, hogy Isten ellen fordítja őket. Egy nagy hadsereg áll össze, hogy forduljunk szembe Istennel, távolítsuk el. Mert mindennek ő az oka. És ha Istent eltávolítjuk, majd boldogok leszünk. És sokszor ez így van egyénileg is. Boldog leszek, ha hagyom a Bibliát, hagyom az Istent, hagyom a Krisztust, és mennyi nyomorúságot látunk. Egyéni életünkben is. Ugye azért vannak bajok, nyomorúságok, jutunk mélységbe, mert le akarunk Istennel számolni. Hogy majd nélküle, de nem megy nélküle. Nem megy nélküle. És az Úr üzen az övéinek is, ebben a helyzetben is, hogy ugye íme eljövök, mint a tolvaj. Azt mondja, figyeljetek rám, aki az enyém, az nincs maga. Igaz, hogy át kell menni nehéz helyzeteken, sokszor tapasztaltok üldözést, úgy érzitek, nem bírjátok, de ne féljetek, mert íme eljövök, mint a tolvaj. Tehát Jézus visszajön. Jézus eljön az övéért, az övéihez, de mit mond, mint a tolvaj, vagyis váratlanul. Ezért legyünk fölkészülve. A tolvaj is úgy jön, hogy nem jelenti be, hogy mikor akar betörni a mi lakásunkba. Azt mondja Jézus, nincs bejelentve, nincs időpont, de jelzem, hogy jövök, és legyetek készen. Ne veszítsétek el a reménységeteket, bízzatok bennem, kapaszkodjatok az én igénbe, és átélitek, hogy jövök. És boldog, aki vigyáz. Ez azt is jelenti, hogy odafigyelek, mi van körülöttem, vigyázok, hogy a gonosz ne tudjon befolyásolni, nem engedem, hogy átformálja a gondolkodásomat, figyelek Jézusra, és őrzöm a ruhát. Mi ez a ruha? Ugye, aki átadja az életét, az Krisztus, az ő vérével megtisztítja, üdvösség ruhájába, fehér ruhába, menyegzői ruhába öltözteti. És azt mondja, erre vigyázz, ne koszold be, hogy maradjon tiszta. Nem azért kapod a menyegzői tiszta ruhát, hogy belevegyülj a világba, a szennybe, hanem azért, hogy őrizd meg fehéren, mutasd meg, hogy lehet tisztán, becsületesen az Isten dicsőségére is élni. Lehet másképp élni, mint a világ Krisztussal. És a végére még oda teszi, hogy meglett. Meglett. És ez ismét a Golgotára visz, amikor az Úr Jézus a kereszten azt mondja, elvégeztetett. Vagyis Isten, amit elkezdett, az befejezi. Isten üdvterve célhoz ér. Igen, Isten végigviszi. Akkor is, ha néha úgy látszik, hogy verességre van ítélve Isten ügye, és mindent a gonosz fog áborítani, nem. Ővé az utolsó szó, az Úré. És ő végigviszi. És Pál azt üzente egyénileg az életünkre, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az elvégzi, befejezi a Krisztus Jézus napjára. Hát adja az Úr, hogy mi is átéljük ezt a befejezést is, hogy vele haladjunk, és megtapasztaljuk, hogy győztes Urunk van. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy beletekinthetünk ebbe a könyvbe, és a sok nyomorúság fölött láthatjuk a te csodálatos hatalmadat. Köszönjük, hogy a mennyei trónterembe is bepillanthatunk, és láthatjuk, hogy te átvetted azt a tekercset, mert te vagy rá egyedül méltó, és fel is tudod nyitni, fel tudod törni a pecséteket. És Uram, add, hogy mindig ott legyen a szemünk előtt, hogy te vagy Júda oroszlánja, te vagy, aki győztél, legyőzted a gonoszt ott a kereszten. És hogyha még ebben a világban van is hatása, de már olyan, mint aki le van győzve, már olyan, mint egy láncra vert oroszlán. Bocsáss meg, Uram, hogy mégis sokszor hatalmasságként tekintünk rá, és félelem van a szívünkben,
amikor látjuk mindazt, amit el tud végezni ebben a világban, a sok pusztítást, nyomorúságot. De te, Uram, megmondtad, hogy a sátán embergyilkos volt kezdettől fogva, és köszönjük, hogy ezt a gyilkost te ott a kereszten legyőzted. Köszönjük, hogy aki hozzád jön, azt nem küldöd el magadtól, és így jövünk, kiáltunk hozzád félelmeinkkel, nyomorúságainkkal. Gyakran szembesülünk, Urunk, a belső lelki tartalmunkkal, hogy milyen fenevadi indulat található bennünk, és még sokszor az új életünk mögül is ki akar kandikálni, kiabálni, és látjuk ezt a fenevadi indulatot, természetet a világban. De Uram, mi nem ezekre akarunk tekinteni, hanem egyedül rá, mert hisszük és tudjuk, hogy te szent lelkedés igéd által új teremtéssé formálsz, és új isteni, krisztusi természettel ajándékozol meg. És ezt a természetet hálás szívvel elfogadjuk, és szeretnénk ebben járni. Szeretnénk ezt megmutatni, hogy másnak is legyen reménysége az életváltozásra. Mert köszönjük, hogy veled és általad gyökeresen megváltozhat az életünk. Köszönjük, hogy számodra nincs lehetetlen, és ebben így erősíts meg minket együttesen. És Uram, amit látunk ott, hogy ne ellened hangoljon a nyomorúság, baj, szenvedés ér minket, akkor te nevet tudjuk dicsőíteni. Vegyük észre, hogy előtte mindaz, ami jó volt az életünkben, a te ajándékod, nem a mi érdemünk, és a rossz, az nem a te kezedből származik. Hogy tudjunk magasztalni, Uram, dicsőíteni, és elfogadni a nyomorúságot, a nehéz helyzetet is, és úgy megélni, hogy az is bizonságtétel legyen, mint ahogy Jób is így élte meg. Kérünk, Uram, így a betegekért, a megfáradtakért, az elcsünkettekért, vond őket magadhoz, Uram, hogy megújuljanak, szabaduljanak, hogy győztes életté formálódjanak. Könyörgünk, Uram, a körülöttünk lévő emberekért, azokért, akik még nem ismernek téged, hogy megismerhessenek, hogy vágy legyen a szívükben, hogy közelebb kerüljenek hozzád, és ad, hogy ebben a mi életünk, bizonságtételünk, szolgálatunk is segítségükre legyen. Könyörgünk a megkötözöttekért, Uram, adj számukra szabadulást, ad, hogy meglássák, te vagy a szabadító. És eléd visszük a családokat, gyermekeket, fiatalokat, könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk itt a templomban. Hirdetem, hogy a jövő héten kedden 6 órától Kulcsodon egyházmegyei bibliaórára kerül sor. Szombaton találkozó lesz 2 órától a missziós házban. Majd vasárnap istentisztelet újra 10:30-től itt a templomban. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 274. dicséret 4. versét. Zengj hát az Úrnak!